Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia 10 vázat proféciája című sorozatunk 9. előadásán, amelyben a hétpecsétes könyv feltörésének látomásában nézzük meg a Biblia 8. vázat proféciáját. Köszöntöm ismét körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, 2 héttel ezelőtt rátértünk Jelenések könyve tanulmányozására, és most 4 alkalmunk van, hogy ezt a könyvet röviden összefoglaljuk. 2 héttel ezelőtt a 7 levélről szóltam, és most a 7 levéllel teljesen párhuzamos 7 pecsétes könyv lesz a téma. A táblán csak egy nagyon egyszerű vázat van, igehelyek nélkül, de ennyire egyszerű ennek a látomás sorozatnak a szerkezete, és ezért szerettem volna csak az egyszerű lényeget közölni a táblán. A bevezető látomás az első vázat proféciában, ami a Jelenések könyvében található a 7 levélről szólóban, jelzi ez a rész. A második vázat profécia sorrendben, tehát ez a 7. és a 8., itt is egy bevezető látomással fog kezdődni a vázat profécia, és utána az első levél, első pecsét, második levél, második pecsét, stb. Teljesen párhuzamosan halad előre, és ahogy eddig is megszoktuk a vázat proféciák sorában, mindegyik Jézus második eljövetelénél, a történelmünk lezárulásánál ér véget. Azonban már most a mai alkalommal egy különösségre figyelhetünk fel, és pedig arra, hogy a 7 levél egymás után következett szakadatlan sorozatban, a 7 pecsét feltörésénél azonban nincs így, a 6. pecsét után nem jön a 7. pecsét feltörése, hanem itt sárga, jól látható színnel jeleztem, hogy a 6. és a 7. pecsét feltörése között van egy úgynevezett közbeékelt látomás, amely kinagyít egy bizonyos részletet az emberi történelem végéről. Ezzel a közbeékelt látomással a mai alkalommal nem tudok foglalkozni, de a sorozatunknak a legutolsó előadása majd ezeket a közbeékelt látomásokat fogja összegezni. Ezeknek ugyanis az a feladatuk, hogy ahogy közel kerülünk a történelem végéhez, amely egyre inkább átláthatatlan keszekusza, sok ember eltévedés, sok hamisság és hazugság megtéveszti, hogy ebben az áttekinthetetlen őserdőben, ami emberi történelmünknek a végső káosza, ebben rendet teremtsenek, bizonyos alapkérdésekre megválaszoljanak ezek a közbeékelt látomások. Itt például az lesz az alapkérdés, a 6. pecsét felnyitása végén hangzik fel, hogy közel van a bárány haragjának ama napja, kiállhat meg. Vagyis a történelem végén Isten kiket fog elfogadni igazi emberekként, olyan emberekként, akiket Jézus Krisztus a halál tapasztalata nélkül úgynevezett elváltoztatással vagy átváltoztatással magával fog vinni a mennybe. Tehát egy nagyon nagy kérdés, hogy a végső történelemben kik nevezhetők igazán Krisztus követőknek, igazán megjobbult Istent követő embereknek. Ennyi tehát rövid vázlatban a mai témánk, és rögtön rá szeretnék térni a bevezető látomásra, amely Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében található. 25 verset foglal le az egész Jelenések könyvének a leghosszabb bevezető látomása. Ugye a múlt alkalommal, amikor a 7 levelet tanulmányoztuk, egy nagyon rövid bevezető látomás volt. Jézus megjelenik 7 gyertyatartó között járva kelve, a jobb kezében van a 7 csillag, és a szájából 2 élő éles kard jött ki. 3 jelkép és egy nagyon rövid pár verses bevezető látomással volt dolgunk. De hogy azt megértettük, abból kaptunk szempontot arra, hogy a 7 levél 7 keresztény közösségnek a magyarázatával, minősítésével, jellemzésével foglalkozik. Tehát Jézusnak van egy olyan kijelentése a Bibliában, ami végig tekinti az első és a második eljövetele közötti időszakot, és ott 7 keresztény korszakot tekint át és minősít. A mai bevezető látomásnak más lesz a szempontja, de hogy mi ez a szempont, ezt most nem árulhatom el előre, hiszen ezért kell a bevezető látomást megismernünk, hogy magából innen nyerjük a szempontnak a kifejtését. Miről is van szó Jelenések könyve 4. és 5. fejezetében ebben a nagyon hosszú bevezető látomásban? Hát önmagában is a Bibliának egyik rendkívüli része ez a 2 fejezet. Nincs is értelme különben, hogy 2 fejezetre osztották. A 16. században kezdték a Bibliát beosztani így fejezetekre. Ez egy végig egységes egész ez a 25 vers. két részből áll. Az első részében a mennybe tekinthetünk be, tehát János apostol előtt kitárult a menny. A mennyről nagyon sok szó esik a Bibliában. A legklasszikusabb igehely a 103. Zsoltár 19. verse, amelyben azt olvashatjuk, hogy Isten a mennybe helyezte a székét, és uralkodása onnan mindenekre kihat. De ezt a tömör megfogalmazást, hogy van a világ mindenségben egy megfogható hely, ahol Isten létezik, ahol a Szent Háromság személyei vannak, és onnan az egész világ mindenséget Isten áttekinti és uralkodása mindenekre kihat, ezt a Biblia persze nagyon sok alkalommal még részletezi, bővíti, csak a leghíresebb részeket hadd említsem, például Királyok első könyvében, Salamon templom szentelési imájában beszél részletesen arról a mennyben lakozó Istenhez hohászkodva, hogy mit kér az Istentől, hogy a mennyből, ami rendkívül messze van a földtől, de mégis mit kér az Istentől, hogy a gondviselését újítsa meg, ne csak a választott nép, hanem minden ember iránt. Vagy befejezve Máté evangélium a 6. fejezetében, a mi atyánkban, ahol Jézus a mi atyánknak a bevezetőjében is így tanított imádkozni, hogy mi atyánk, ki a mennyekben vagy. Tehát, hogy ezt mindig tudatosítsuk, hogy van egy konkrét hely, egy megfogható, körülírható, világosan a bibliai kijelentésekben bizonyítható hely, amiről beszél a Biblia, hogy egy konkrét térbeli hely, a menny. Persze, hogy hol van ez fogalmunk sincs. És Jelenések könyve 4. 5. fejezetében a menny tárul ki előttünk. Nem tudja pontosan leírni János apostol, főleg színhatásokkal érzékelteti a mennyet, például a menny középpontjában egy királyi széket lát, és a királyi szék mögött egy óriási szivárvány, amely a smaragdhoz hasonló. A királyi székben ülőt se mondja még Istennek sem, tehát annyira csodálatos és tökéletes az Isten lénye, hogy még szót se talál rá, csak így mondja, hogy a királyi székben ülőnek a tekintete hasonlított a jáspis kőnek és a sárdiusz kőnek a csillogásához, ragyogásához, és előtte egy nagy üvegtenger volt, mint egy kristály tisztaságú üvegtenger. Tehát ilyen ásvány és üveg hatásokkal tudja leírni a mennyet, és a királyi szék körött aztán látott élőlényeket, angyalokat, különösképp négy élőlényt, négy hatalmas nagy, hát bizonyára kérubokat, az angyalok közül is egy különleges lényeket, és látta még az emberiség előőrsét is a mennyben, az úgynevezett 24 vén formájában, akik közül ugye három embernek a nevét pontosan tudjuk, két ember, aki halál nélkül jutott a mennybe, Illés és Énok. Ugye a harmadiknak is tudjuk a nevét, aki meghalt ugyan, de Krisztus feltámasztotta, a Júdás levele 9. verse szerint ez Mózes. De a többi 21 vénnek vagy presbiternek hívő emberek nem tudjuk a nevét. Ezekről szól a Máté evangélium a 27. fejezetében az a két vers, ami tudtul adja, hogy Krisztus feltámadásakor megnyíltak a sírok, és sok szentnek teste kijött Jeruzsálemben a sírokból, és Jézusról azt mondja még a 68. Zsoltár, hogy Jézus magával foglyokat vitt a mennybe a feltámadása és a mennybe menetele után. Tehát a mennyben nem csak az Isten van ott, a háromság személyei, nem csak az angyalok, ugye a kérubok vezetésével, hanem ott van az emberiségnek egy maroknyi, egy kis csekély előőrse, ez a 24 vén, és a mennyben nem csak ezt látja látomás formájában János apostol, hanem az a megdöbbentő, hogy ebbe a nyugodt és békességes látványba mennydörgéseket is hall, illetve villámok cikázását is látja, épp a királyi szék mellől jönnek ki a villámok, és mégis ez nem hat félelmetesen az apostolra. Tehát valami olyan tisztaságnak és egy olyan ragyogásnak a kinyilatkoztatása van itt ebben a 4. fejezetben, ami egyedülálló a Bibliában, hogy látomás formájában Isten valakinek megmutatta a világ mindenség középpontját, azt a mennyet, amelytől csak egy bolygó szakadt el, ahol élet van, és ez a föld, ahol elfogadták a szeretettel szemben az önzésnek, a bűnnek az értékrendjét, és mégis az Isten ezt egy rövid látomás formájában bemutatta János apostolnak. De ami ezután következik a látomásban, tulajdonképpen azon van a hangsúly. A mennyben állandóan történik valami. És ami most történik, amit az 5. fejezet első versétől föl is olvasnék, az az egyik legfőbb történés az egész földi történelemre nézve, és ezt meg kell ismernünk, hogy ennek a bevezető látomásnak a jellegét meg tudjuk határozni, hogy miért is van ez a mennyei látomás itt a hétpecsétes könyv feltörés előtt. A Jelenések könyve 5. fejezet első versétől olvasom. És láttam annak jobb kezében, aki a királyi székben ült, egy könyvet, amely be volt írva belül és hátul, és le volt pecsételve 7 pecséttel. Ennek az egész látomásnak a középpontjában a 7 pecsétes könyv áll, tulajdonképpen 7 pecsétes irattekercs, ugye ez ilyen tekercs, tehát el tudjuk képzelni, mintha én egy ilyen lapot itt félbehajtanék, és ugye a régi tekercsek módjára így fognám a kezemben, és így ezek a pecsétek itt lógnának le, de ezek a pecsétek akadályozzák meg, hogy ezt a kívül és belül teleírt könyvet bárki is elolvashatná maga teljes mi voltában. Fel kell törni a pecséteket, és ahogy feltörik egy-egy pecsét, úgy nyílik meg egy-egy része a könyvnek, és a végén kinyílik az egész könyv. Tehát ez az egyszerű látomás, de ennek az egyszerű látomásnak a középpontjában az Isten, aki a királyi székében fogja ezt a 7 pecsétes könyvet. Vajon mit is jelképez az a 7 pecsétes könyv? A Bibliának egyik nagyon elterjedt jelképe a könyv, sok mindent jelképez a könyv. Ilyen az tulajdonképpen, ami a hétköznapi életben egészen mind a mai napig, amikor az emberiség könyvekben tárolta ugye az ismereteit és a tudását, most már számítógépeken tárolják, illetve akarják tárolni, mert nem hiszem, hogy felvetni a versenyt a könyvvel. Túl sok probléma lesz majd a számítógépekkel ahhoz, hogy a könyvnek a nyomdokába léphessen. Az eddigi civilizációban a könyv volt az, ami valaminek az ismeretét, tudását, valaminek a tartalékulását, fölraktározását, szellemi, értelmi kiértékelésnek a felraktározását jelentette. Dániel könyve 10. fejezetéből tudjuk azonosítani ezt a jelképet, tehát már a 4. vázlatproféciánkban szerepelt egy bizonyos igazság írása feljegyzései. Ugye akkor, amikor a Dániel könyve 10. fejezetét felolvastam, ezt a részt is felolvastam önöknek, hogy a próféta hírt hallott az igazság írásáról. Van az emberiség történelméről egy könyv. Van az egész emberi történelemről egy könyvben jelképezett tudás, ismeretanyag, amit azonban az ember, amiben azonban az ember nem lát bele a maga értelméből és a maga tudása alapján. Isten kezében van ez a könyv. Isten tudja azt, hogy az emberiség a bűn elfogadása után milyen pályára kormányozta magát, milyen kiismerhetetlen, tele veszélyekkel való pályára kormányozta magát. Ki ismerheti az emberiség valódi történelmét? Ezt azt látunk a felszínből, hogy ez történik, az történik, de a mély mozgatórugókat, hogy mi miért történik. Ugye az utóbbi több ezer év történelme, írott történelme, miért ilyen folyamatok indultak be, miért vagyunk most mi ott, ahol vagyunk az emberiség történelmében, a mélyebb mozgatórugókat az ember nem ismeri. A látomás éppen ebbe az irányba hat. Tudnék, amikor János apostol tekintete rászegeződik erre a könyvre, erre a 7 pecsétes könyvre, a 2. verstől a következőket olvashatjuk. És láttam egy erős angyalt, aki nagy szóval kiáltott. Ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak pecsétjeit? És senki, sem mennyen, sem földön, sem föld alatt nem tudta a könyvet felnyitni, sem ránézni. Én azért igen sírtam, hogy senki nem találtatott méltónak a könyv felnyitására és elolvasására, a ránézésre. De sem. Ma a szél erősebb egy kicsit. És angyal lép fel, és nagy szóval kiált, hogy itt van az atya kezében ez a 7 pecsétes könyv. De ki az, aki méltó ennek a könyvnek a felnyitására? Megmagyarázni azt, hogy miért olyan az emberiség történelme, és mifelé halad egyáltalán, mi is ez az emberi történelme, és van ennek valami végső kifutása, valami végső reménysége. De János apostol, aki szemlélője ennek a jelenetnek, azt látja, hogy nemhogy senki nem mehet oda felnyitni a hétpecsétes könyvet, még ránézni sem méltó senki sem. Tehát valahogy az emberiség történelme ez egy olyan nagy talány. Az el nem bukott világok lakói előtt, a tiszta lények előtt, hogy ide tekintenek erre a földi történelemre, hogy itt mi minden zajlik. És hogy itt a rossz meg a bűn mi mindent összecsomózott, és mi minden kiismerhetetlenség van ebben a földi történelemben, és ki méltó arra, aki ezt a földi történelmet meg tudja magyarázni. És amikor látja János apostol, hogy senki nem tud oda menni, sem ránézni, sem, akkor azt mondja, hogy azért igen sírtam, hogy senki sem találtatott méltónak. Tehát valósággal megdöbbentette ezt János apostolt, és könnyekre fakasztotta még, hogy hozzá ezt mondja, hogy igen sírtam. Tehát egy valóságos zokogás vett rajta erőt, hogy hát mi ez az emberi történelem, meg hogy mi lesz ennek a vége, meg egyáltalán hogyan lehet ezt az emberi történelmet megérteni, jellemezni, kitisztázni, és döbben csend van a látomás közben, és érezzük, hogy a csend itt valóban egy olyan megrémítő csend. És miközben ez zajlik, és érezzük, hogy így pattanásig feszül ez a csend, az 5. vers így folytatja, és egy a vének közül mondta nékem, mármint ugye a 24 vén közül, hogy az emberiség előrse képviselői közül, és egy a vének közül mondta nékem, ne sírj, íme győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétjét. János apostol még úgy maga elé mélyed, még semmit nem lát, ugye, mert lefelé hajtja a fejét és zokog, de hall már valamit, azt mondja, ne sírj, van megoldás. Amire ember nem képes, van megoldás, van győzelem, van megoldás és győzelem, súlyos a szó, de már elhangzik, hogy van győzelem, van kiút, van megoldás, van győzelem. És rögtön beidéz az Ószövetségből két proféciát. Ne sírj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán. Vajon honnan van ez visszaidézve? Mózes első könyve 49. fejezetéből, ahol Jákob pátriárka halála előtt jövendőt mondott, és látomásban látta a 12 fiának, illetve az Izrael 12 nemzetségének a jövőjét, és amikor a Júda fiához ért, akkor jövendőlt arról, hogy Júda olyan lesz, mint egy oroszlán, és el nem múlik Júdától a vezéri pálca, a Júda törzse ugye az a déli törzs volt. Júda és Benyámin volt a két legdélebben fekvő törzs, és a többi 10 törzs helyezkedett el itt északon, Palesztinában a honfoglalás után. És azt mondja Jákob, hogy el nem múlik Júdától a vezéri pálca, míg el nem jön Síló vagy Sálem, akinek majd örülnek a nemzetek. Ugye ebben a jövendőlésben benne volt, hogy Júda nemzetségéből fog származni a megváltó. Tehát Júda vidékén van például Jeruzsálem és Betlehem is, Betlehem, ahol a megváltó majd megszületik. És ugye ez a Sálem is, ugye a Jeruzsálem szónak a második része, Jézus egyik jelképes neve, ugye a békesség fejedelme, hogy mondja később majd Ézsaiás proféta könyve, és el nem múlik Júdától a vezéri pálca, tehát addig, míg a zsidó nép önálló lesz, viszonylagos önállóságban él, addig jön el majd a megváltó. De milyen érdekes ez a megfogalmazás, hogy el nem múlik Júdától a vezéri pálca, de a megváltó kereszthalála, feltámadása, győzelme után nem sokkal Júda és az egész Palesztina, ugye, akkor már elmúlik tőle a vezéri pálca. A rómaiak le fogják rombolni Jeruzsálemet, a zsidó népet elviszik, diaszpórába kényszerül, és kezdetét veszi a több évszázados, sőt évezredes diaszpóra léte a zsidó népnek. A másik jövendőlés viszont Ézsaiás könyve 11. fejezetéből származik, hogy ne félj, győzött a Júda oroszlánja, ahogy itt mondja, ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Dávid gyökere. Az Ézsaiás könyve 11. fejezetében szintén Jézusra vonatkozó másik híres messiási profécia hangzik így, mindjárt az első versben, hogy majd vesszőszál származik Isai törzsökéből, és gyökereiből virágszál nevekedik. Ugye az Isai volt a Betlehemben élő Isai, Dávidnak az édesapja, és Dávid családjából származott ugye Jézus Krisztus. Tehát ahogy hallja János apostol, ezt rögtön tudja, hogy miről van szó, hogy ne félj, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere. És rögtön azt is hallja ezután, hogy ő majd méltó a könyvnek a felnyitására és elolvasására, hogy felnyissa a könyvet és felbontsa annak 7 pecsétjét. És ezután következik az egész látomásnak a legmegrendítőbb részlete. Ezt azért mondom el ilyen részletesen, hogy magunk előtt lássuk az egész jelenetet. János apostol, hogy zokog, de már hallja, hogy van győzelem, győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán Dávid gyökere. Nyilván mit csinál ilyenkor minden ember, hogyha valami választ kap a kérdésére? Fölkapja a tekintetét. Ugye? Tehát fölkapja a tekintetét. És ezért mondja a 6. vers, és láttam. De mit látott? És láttam a királyi szék és a 4 élőlény között és a vének között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. Oroszlánról hallott, Dávid gyökeréről hallott, és amikor föltekintett, egy bárányt látott. Méghozzá egy megöletett bárányt. Ez egész látomásnak ez a központja. Miért ez a központja, és ez mit jelent? Kedves hallgatók, a fogalom felől hadd közelítsem meg, ami először elhangzott. Ne félj, győzött a győzelem. Az egész profécia sorozat a győzelemről beszél. A történelemben megvalósuló győzelemről. Egyéni életekben, történelmi méretekben megvalósuló győzelemről. Ám de, mi is az, hogy győzelem? Mi is az, hogy győzelem? Az emberek minek tartják a győzelmet? Amikor emberek győzelemről beszélnek, általában mire gondolnak? Ugye az emberi világban, amikor győzelemről, vagy hát a mai világban mit is hallunk állandóan, ugye sikerről. Szóval a siker az nem egészen győzelem, a siker legfeljebb olyan kis győzelem, vagy ki tudja micsoda, amit ezen gondolnak most az emberek. De a lényeg az, hogy az emberi világban, amikor győzelmet meg sikert emlegetnek, akkor valami olyasmire szoktak gondolni, hogy valaki erős, valaki hatalmas, valakinek nagy az értelme, a tudás, és azzal valami fölénybe kerülés történik, fölénybe jut, és ő győz. És az emberek csodálják az erős embereket. Az egész emberiség történelme tulajdonképpen az erőfitoktatásnak, a vérontásnak, a háborúknak a történelme. Ki az erősebb? Az egész emberiség történelme a hatalomért való kegyetlen harcnak a történelme. Emlékszünk a Biblia 2. vázat proféciájának, csak ez volt a szempontja a Dániel könyve 7. fejezetében. Ám de azért a tudósok meg a nagy értelmes emberek is sokszor azt akarják tenni, hogy bizonyítsák, hogy ők bölcsebbek a többinél. Úgyhogy ami megjelenik ott azon a 3-as úton Vörösmarty Mihály Csongor és tündéjében, az egy örök szép bemutatása az emberi győzelmeknek, mert ugye kitalálkozik, kiindul el ott a 3-as úton? Ugye a tudós, a fejedelem és a kalmár. Vörösmarty is nagyon jól ráérzett erre, hogy akiket nagynak tartanak itt a földi történelemben, akiket lehet csodálni, mert ők a győztesek, valamit fölfedeztek, valamit megállapítottak a tudós. Fejedelem, valamit meghódítottak, bekebleztek, kalmár, akik pénzt szereztek, és ezáltal tudtak győzni az életben. Ők a nagyok. Ők az oroszlánok. Az oroszlán az állatok királya, ugye hagyományosan a legerősebb állatnak tartott valami a jelképes nyelvezetben. János apostol, ahogy először meghajott győzelem, rögtön oroszlánt lát. Tehát, minthogyha úgy tűnnék, hogy a földi győzelemhez hasonló jelképes bemutatás adná hírül azt, hogy igen, van győzelem, de a győzelem olyan, amilyennek várják az emberek. De milyen érdekes, hogy az oroszlán után a másik jelkép a gyökér. De a gyökér az egy láthatatlan valami. De mégis a gyökérnek köszönhető, hogy áll a fa. A gyökér nélkül nem állna a fa, hiába nagy a fa, meg hiába nagy a koronája. De a láthatatlan gyökér nélkül áll a fa. És utána a 3. jelkép, hogy bárány, ugye a bárány egy kiszolgáltatott kis szelíd állat az oroszlánhoz képest, de a bárány még ennek tetejében még megöletett bárány. Hát itt már látjuk, hogy a jelkép hogyan tolódik át egy másfajta győzelem szemléltetésére. Az emberek előtt mi a győzelem? Hatalommal győzni, erővel győzni, tudással győzni. Az Isten előtt mi a győzelem? Az Isten előtti győzelem szelídséggel győzni, mint a bárány. Hangtalan, szerény, észrevétlen élet küzdelmeiben győzni, mint a gyökér. az Isten előtt a győzelem a szeretetben és az igazságban kitartani. Az Isten azt tekinti győztesnek. Az Isten nem Napóleont fogja győztesnek tekinteni, nem a hadvezéreket, nem az erős, a nagy embereket. Az Isten azokat fogja győztesnek tekinteni, és már most is azokat tekinti győzteseknek, akik a földi élet küzdelmeiben ragaszkodnak az erkölcsi meggyőződésükhöz, ragaszkodnak a szeretet és az igazság törvényének a követéséhez. Ezért ennek az egész látomásnak ez a fókusza, ez a középpontja, hogy most János apostol bemutatom neked az emberiség történelmét úgy, ahogy én látom, én az Isten. Az emberek nem így látják. Ezért kellett neked először bemutatnom, hogy az emberek, ha a történelem könyveket írnak, akkor a nagy tetteket örökítik meg. Pedig hát, hogyan is írja a nagy magyar költő, Napóleonról például, akit előbb említettem, hogy kezdődik a nagy felütése ennek az ódának. Nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság, melynek zászlóit hordta dicső seregek. És a népek fényes csalatásba merülve imádtak, és a szent emberiség sorsa kezedbe került. Nagyon nagy kezdés ez Berzsenyi Dániel Napóleonhoz című 1814-ben írott versének a kezdése: nem te valál győző, hanem a kor lelke szabadság. Vagy ugyanezt láthatjuk Vörös Marti Mihály egyik 1847-ben fordított versében, egy angol költőnek, Thomas Moore-nak a versében, amelyben ez a sor áll, hogy ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog. Ám bár győzőnk neve büszke nyomokban a történetírás lapjain égve ragyog, átok ül a szabadok szíveit gázolt a dicsőség hadjárása fölött. Átok örökres bosszú. Tehát az emberi történelem miket szokott megörökíteni? Ugye a nagyokat, a hatalmasokat, az embereket, letiprókat. Ugye hát Napóleonról is nem szokták megegyezni, hogy csekély 1 millió ember vére tapad a kezéhez. Annyi francia veszítette az életét az őrültségei következtében. De hát azért Napóleont csodálták, csodálta Byron is, meg csodálta, nem tudom én, Petőfi is, meg csodálta mindenki, mind a mai napig, hogy hát ez a zseniális Napóleon. Hát igen, vannak zseniális démoni lények, a démoniban, a gonoszságban zseniálisak. Isten nem ezt fogja megmutatni most, hanem az egész történelmet abból a szempontból fogja megmutatni, hogy Isten azokat tekinti győzőknek, akik az erkölcsi, a gondolkodásbeli meggyőződésükhöz ragaszkodtak még akkor is, ha ezért megsemmisítés járt, ha ezért üldözés járt, ha ezért kínvallatás járt. A mártírok történelme, mondhatnánk így is röviden. Azoknak a történelme, akik a földi élet küzdelmei közben ragaszkodtak Istenhez, ragaszkodtak Jézus Krisztushoz. Mert ne felejtsük el, hogy a bevezető látomás közli, hogy itt most ki fogja felnyitni a könyvet? Ki fogja megmutatni a történelmet? A megöletett bárány. A megöletett bárány. Jézus Krisztus mondja el a történelemről a kiértékelését. Hallatlan nagy rész ez a Bibliában. Az egész emberi történelmről, a jó és rossz küzdelméről, hogy kik álltak a jó oldalán, akiket magáénak van Jézus, akiket győzteseknek tekint, és kik azok, akiket nem valhat magáénak, akik a gonoszság, akik az önzés pártján küzdöttek, még akkor is, hogyha az emberi emlékezetben ők a nagyok, ők a hatalmasok. Jézus ezt a történelmet fogja bemutatni. Ezért folytatódik így a látomás: és láttam a királyi szék és a négy élőlény között és a véne között egy bárányt állani, mint egy megölöttet. 7 szarva és 7 lelke volt, ami az Istennek 7 lelke, mely elküldetett az egész földre. Itt értjük meg, hogy a bárány ugyan megöletett bárány, majd látjuk az ábrázolásainkban, van olyan ábrázolás, hogy ott van egy bárány, és egy kard átszúrja. Tehát a bárány megöletett bárány, de 7 szarva van, ugye a szarv az erőnek és a hatalomnak és a győzelemnek a jelképe. És az Istennek 7 lelke van rajta, tehát hogy a Szentlélektől teljes. És eljött és elvette a könyvet a királyi székben ülőnek jobb kezéből. Nem olvasom tovább a bevezető látomást, ezt mindannyian megtehetik a Jelenések könyve 5. fejezet befejezésében, Számunkra az a fontos, hogy kulcsot kaptunk, ahogy vártuk is a bevezető látomástól, kulcsot kaptunk a következőkhöz. Az első, Jézus Krisztus fogja bemutatni a történelmet. A második, Jézus Krisztus azokat tekinti győzőknek, akik az igazságban győztek és a szeretetben győztek, nem azokat, akik hatalommal és erővel győztek. És a harmadik, Jézus Krisztus egészen más megvilágításba fogja előttünk állítani az emberi történelmet. Ez egy egészen más történetírás, ezt csak a Bibliából lehet megismerni, mert nem tudom, hogy találkoztak-e olyan történelemkönyvvel, akár nagy vaskos monográfiák, akár iskolai történelemkönyvek formájában, amely így kezdődött volna, hogy a történelmet sokan kiértékelték, többek között az Isten is, Jézus Krisztus is, és ő így értékelte ki. Én ilyennel nem találkoztam sajnos. Olyan történelemkönyvvel találkoztam, hogy az emberiség történelme elindul a fáról, lejött az ősember, lebunkózta a másikat, és elindul a történelmet. Így akarják látni az emberek. És azt hiszik, hogy ez így is volt. De olyan történelemkönyvvel sajnos nem találkozunk, ez csak itt van benne a Bibliában, ami azt mondja, hogy talán meg kellene hallgatnunk azt, hogy az Isten mit mond a történelmükről. Hát ha van Isten, ha már az emberek egyre inkább felteszik maguknak ezt a lehetőséget, hogy talán mégis van Isten, nem kellene Istent megkérdezni, hogy mit mond a történelmünkről? Nem kellene kutatni azt, hogy Jézus Krisztus hogy minősíti az évszázadokat? Hát itt most ezt megkapjuk, de sajnos csak az kapja meg, aki valóban odafigyel és kutatja a bibliai jövendőléseket, és megrendülve áll ezelőtt, hogy az emberi történelemben Jézus is, amikor eljött, látszólag ő vesztes volt. Kivégezték, fölfeszítették. De ez volt a győzelem, mert ragaszkodott az igazsághoz. Ragaszkodott ahhoz, hogy soha szeretetlenséget nem követel. És Jézus azokat tartja követőinek, akik ugyanígy éltek az életben. Hozzá hasonlóan éltek az életben. Hát ez ihlette meg az egyik költőnket, hogy Introitus címmel verset írjon, egy rövid vers, maga a költő fogja ezt előadni, Pilinszky János, akinek az Introitus című verse szó szerint Jelenések könyve 5. fejezetének erről a középponti látomásáról szól. Mielőtt tehát megnéznénk, hogy hogyan bontja fel Jézus a hétpecsétes könyv pecsétjeit, hallgassuk meg a verset.
Introitus. Kinyitja meg a betett könyvet. Kiszegi meg a töretlen időt. Lapozza fel hajnaltól hajnalig emelve és ledöntve lapjait. Az ismeretlen tűzvészébe nyúlni kimerésszel közül. Kimerészel a csukott könyv leveles sűrűjében, kimer kutatni? Ki ne félne? Midőn szemét az Isten is lehunja, és leborulnak minden angyalok, és elsötétül minden kreatúra. A bárány az, ki nem fél közülünk. Egyedül ő a báránykit megöltek. Végig kocog az üvegtengeren és trónra száll. És megnyitja a könyvet.
Igen, az emberi történelmet csak azt tudja megmagyarázni, aki az életét adta az emberért. Az emberi történelmet csak azt tudja elénk állítani, aki mindent vállalt azért, hogy az embernek a sorsának a vége ne az örök elveszés legyen. És ezért jön Jézus Krisztus, és ezért bontja fel a pecséteket, és rendkívüli gyorsasággal következnek ezek a felbontások, és egy kis fordítási pontosítást is jó bejegyeznie annak, aki most itt a Bibliát maga előtt fogja. Olvasom a 6. fejezet első versétől. És láttam, mikor a bárány a pecsétekből egyet felnyitott, és hallottam, hogy a 4 élőlény közül egy mondta, mint egy mennydörgésnek szavával, jöjj! Tudnik az és lásd nincs ott a régi szövegekben, a Biblián régi kézirataiban. Tudnék, úgy kell elképzelnünk ezt az egész jelenetet, hogy amikor felnyit egy pecsétet a bárány, tehát Jézus Krisztus felnyit egy pecsétet, akkor hogy előbb mutattam, hogy egy pecsétnél így felnyílik egy kicsit ez a könyvtekercs, akkor kijön egy látomás, és erre vonatkozik a kijelentés, hogy jöjj, tehát hogy jöjjön ki. Tehát ahogy egy-egy pecsétet feltör, egy-egy látomás áll elénk. És ezt látta János apostol, ezt jegyezte le. A másik pecsétet is feltöri, újra jön egy látomás. Mi történt akkor, amikor az első pecsétet felnyitotta? És láttam, és íme egy fehér ló, és a rajta ülőnél íj volt, és adatott néki korona, és kijött győzve, hogy győzzön. Ennyi az egész látomás. Tehát egy fehér lovas a lovával, íj van a kezében, korona, szó szerint Stefanos, babérkoszorú van a fején, és ahogy jön kijön győzve, hogy győzzön. Ugye azért rendkívül egyszerű ez a látomás, mert az első négy pecsét feltörésekor négy ló jön ki a négy lovasával. És színekkel ábrázolja a történelem előrehaladását, tehát itt a fehér szín lesz a döntő. A fehér ugye az a tisztaság jelképe. Ugye, amint láttuk két héttel ezelőtt az első levélnél, az efézusi levélnél is azt tapasztaltuk, ami az őskeresztény jelképe volt, kereszténység jelképe volt, hogy a kereszténység egy győzelmi futással indult el a történelemben. Ez van benne az efézusi levélben. A fehér lovasnál íj van. Ugye az íjból kilövi a nyilat, tehát a kereszténység elterjedésének gyorsaságára utal. Korona van a fején, ami az evangéliumnak a hódító erejére utal, hogy embereket nagyon gyorsan megközelített és meghódította az evangélium, természetesen szabad akaratú döntésükkel csatlakoztak az emberek a keresztény tanításhoz. És nagyon érdekes még a fehér ló és a nyíl, meg az íj, meg a korona mellett még ez a kifejezés, hogy kijött győzve, hogy győzzön. Mit is mondtunk két héttel ezelőtt az efézusi kereszténységről, vagyis az ős kereszténységről? Ugye azt mondtam, talán emlékeznek rá, hogy ott is nagyon sok baj volt, ott is nagyon sok támadás volt Sátán részéről. De mi volt az ős kereszténységnek a csodálatos vonása? Hogy belül nem engedte uralomra jutni azokat, hogyan is olvastam ott a második fejezet második versében, akik apostoloknak mondják magukat, de nem azok. Az őskereszténységnek ez volt a csodálatos vonása, hogy megpróbálta a lelkeket, hogy ragaszkodott a tiszta tanításhoz, a tiszta evangéliumhoz. Tehát hogyan fejezi ki ezt ebben a látomásban a hatodik fejezet második vers, hogy ki jött győzve, hogy győzzön. Először belül volt tiszta, belül ügyelt a keresztény gondolkodásnak és életnek a tisztaságára. Egy belsőleg erős kereszténység tudott hatni a világra, és tudott elterjedni. Ki jött győzve, tehát belül legyőzte a kísértéseket, a nehézségeket, hogy győzzön aztán a külső életben is. Jön már a második pecsét felbontása, a harmadik verstől. És mikor a második pecsétet felnyitotta, hallottam, hogy a második lelkes élőlény, ugye a lelkes állat régi magyar kifejezés élőlény ezt mondta, jöjj. És előjött egy másik vörös, szó szerint tűzvörös ló. És aki azon ült, megadatott annak, hogy a békességet elvegye a földről, és hogy az emberek egymást öljék, és adatott annak egy nagy kard. Ahogy a második levél, a szmírnai levél közölte velünk, hogy a kereszténység, az őskereszténység, ez tulajdonképpen az első század. Tehát itt be tudnánk jelölni a történelmi évszázadokat is, tehát itt tulajdonképpen az első századnál járunk. Az őskereszténység után a második századtól fogva nagyon heves keresztényüldözések jöttek. Nagyon szemléletes, hogy tűzvörös lovas látunk magunk előtt, egy hatalmas kard van a kezében, embereket öl. Tehát a kereszténységnek ez a történelme a másodiktól a negyedik század elejéig tulajdonképpen a rettenetes üldözések kora, így szokták mondani Nérótól Dioklécianus császáron keresztül, tulajdonképpen a 313-as milánói türelmi rendeletig a rettenetes keresztény üldözések sorozata. Ugye ezt a vér, a vörös, a tűzvörös, a vérnek, az ölésnek, a gyilkolásnak a jelképe. Tehát a kereszténység iszonyatos nehézségbe kerül, de a fehér után a vörös szín is tulajdonképpen azért egy pozitív szín. Ami ezután jön, az lesz egy egyértelműleg negatív szín. Tudnék, a harmadik pecsét feltörésekor, hogy jeleztem is a táblán, egy fekete lovas jön ki. És mikor felnyitotta a harmadik pecsétet, hallottam, hogy a harmadik élőlény mondta, jöjj. Láttam azért, és íme egy fekete ló, és annak, aki azon ült, egy mérleg volt a kezében. És hallottam a négy élőlény közt szózatot, amely ezt mondta, a búzának mércéje 1 dénár, és az árpának 3 mércéje 1 dénár, de a bort és az olajat ne bántsd. Itt már egy kicsit hosszabb a látomás. De látjuk a színekben az előrehaladást. A fehér, utána tűzvörös, és utána van egy éles, jeleztem itt sárga vonala, egy éles vágás. Fekete. A fekete minek a színe? A bukásnak, a halálnak, a gyásznak a színe. Itt valami bukás történik. A kereszténység elindul egy fehér győzelmi futással, nem törik meg a kereszténységet az üldözések sem, és Jézus magáénak vallja azokat a keresztényeket, akik az életüket nem kimélték, hogyan is szólt a szmirnai üzenet? Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. De itt azt mondja Jézus Krisztus, itt valami borzalmas baj történt. Itt előjön egyszerre csak egy fekete lovas, egy mérleg van a kezében, ilyen ókori mérleg, amit tetszettek talán látni sokszor Justícia kezében is. A mérleg minek a jelképe? Dániel könyve 5. fejezetétől fogva mindig a megméretésnek a jelképe. Ugye megmérettél és híjával találtattál. Az erkölcsi megméretés jelképe. Itt mintha elbukott volna a kereszténység. És miért bukott el a nagy kereszténység? Azért, amit mond ezután, hogy a búzának 1 mércéje 1 dénár, az árpának 3 mércéje 1 dénár. Ugye a búza az mindig drágább volt, mint az árpa. Az árpa mind a mai napig azért itt harmad annyi árba kerül, mint a búza. De hogyha a korabeli árakat tekintetbe vesszük, azt mondhatjuk, hogy a búzának 1 mércét, 1 dénárt kérni, az egy borzalmas nagy összeg volt János apostol korában. Az árpának 3 mércéért 1 dénárt kérni, az is nagy összeg volt. Mikor drága a gabona? Hát amikor nincs termés. Amikor éhínség van. És minek a jelképe a Bibliában a búza, az árpa, a gabona és a belőle sült kenyér? Ugye a Máté evangélium a 4. fejezet 4. verse alapján tudjuk azonosítani, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével. A Bibliában ezek a gabonafélességek és a kenyér mindig az Isten igéjének a jelképe. Miért történt meg a kereszténység nagy eltorzulása, miután egy fekete lovast látott előjönni János apostol? Mert nem ragaszkodtak a Szentíráshoz, nem ragaszkodtak a Bibliához. Szépen félretették a Bibliát, és az akkori államhatalommal, a római hatalommal szövetséget kötött a nagy kereszténység. És ezzel indul el a kereszténység a torzulás útján. Ezzel következik be valami rémületes szakadás a kereszténység történelmében. Erre nézve mondta a szmirnai levél vége a 10 évig való nyomorúság proféciát, hogy azután következik ez be. Pontosan azonosítottuk, hogy 303 és 313 között volt ez a nagy nyomorúság, és utána, hogy befejezték a római császárok a keresztény üldözést, egyik pillanatról a másikra Nagy Konstantin császár kiadja a milánói türelmi rendeletet, és az addig évszázadokig üldözött vallásnak vallásbékét biztosít, sőt a 4. század végére a kereszténység már államvallás. Amit nagyon egyszerű, lapidáris tömörséggel így szoktunk mondani, hogy az addig üldözött vallásból kifejlődik egy üldöző vallás. Addig a kereszténységet üldözték, ezután a kereszténység üldöz majd, a hatalmi a politikai kereszténység üldöz majd másokat. De egy kis reménysugár felcsillan. A búzának, árpának megfizethetetlen az ára. Az Isten igéjéhez nem tudnak odaférkőzni emberek, mert a hatalmi kereszténység a saját céljai érdekében az Isten szavát félreállította. Az Isten szava leleplezte volna, a két élő éles kard leleplezte volna ezt a változást. De egy valamit a rossz nem tud elérni ebben a drámai küzdelemben, ami zajlik a történelemben a jó és rossz erői között. A bort és az olajat ne bántsd. A bor Jézus kiontott vérének a jelképe. Máté evangélium a 26. fejezetében azonosíthatjuk. Az olaj pedig a Szentlélek jelképe. Zakariás könyve 4. fejezetétől fogva azonosíthatjuk. Máté evangélium a 25. fejezetéig. Elkezdődik egy olyan korszak, amelyben a Biblia nem juthat az emberek kezébe. Az igazság forrása, az élet kenyere nem lehet ott az emberek asztalán. De Sátán két erőnek a munkáját nem tudta megakadályozni. Az egyik a Jézus halálának és keresztáldozatának az emlékét nem tudta elmosni, mert a középkorban is, ha más nem, a keresztek jelölték azt, hogy hát az Isten fia kereszten végezte. Az Isten fia eljöve a földre meghalt az emberért. És az olaj munkáját se tudta akadályozni, tudnik a Szentlélek munkája elébe nem állíthatott akadályokat, hiszen a Szentlélek mindenkor minden emberét megközelíti, azokat is, akiknek nem kerülhet a kezükbe a Szentírás, azokat a lelkiismeretükön keresztül vezeti az igaz életre. De vajon mi jöhet még ezután? A fehér tűzvörös, a fekete, hát az már egy végleges bukás, az már a halál. De a halál után valami még következik az ember életben is. Amikor valaki meghal, eltemetik, és következik a feloszlás. Következik a halott sárga lovasnak az időszaka. Szó szerint halott sárga. Ez a négy szín, ha valaki csak ennyit ismer a Bibliából, vagy a tíz vázlatproféciából, ez a négy szín kulcsot ad a történelem megértéséhez. Jézus Krisztus ilyen egyszerűen fogalmaz. Jézus Krisztusnál ilyen egyszerű a történelem szemlélet. Sajnos erre nem nevelik a gyerekeket történelmórákon, és nem is tudják a felnőttek sem, hogy a történelemben mi miért történt. Jézus Krisztus 4-5 verssel pontosan beilleszti a kulcsot a zárba, és kinyitja előttünk a történelemnek az ajtaját. És mikor felnyitotta a negyedik pecsétet, hallottam a negyedik élőlény szavát, amely ezt mondta, jöjj! És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. Így is lehetne fordítani, genny sárga színű ló. Szóval a sárgának ne a szép sár, nem az arany sárgát tessenek elképzelni, hanem a genny és halott sárgát. Azért ábrázoltam ilyen barnás sárgával itt a táblán. És láttam, és íme egy halott sárga színű ló. És aki rajta ült, annak neve halál. És a pokol, vagyis szó szerint a sír követte azt, és adatott azoknak hatalom a földnek negyedrészén, hogy öljenek fegyverrel, éhséggel, halállal, és a földnek fenevadai által. Kedves hallgatók, egy hosszú időszak veszi a kezdetét, ezért is ilyen hosszúra ábrázoltam a méretarányos vonalunkon, a hosszú-hosszú középkor. A középkorról nagyon sok bibliai profécia van. Már Dániel könyvében találkoztunk ezekkel, de itt találjuk a pergámumi és a tiatírai levélnek a párhuzamosaként a fekete és a halott sárga lovast, mint a középkor jelképeit. A középkornak az első szakasza, amikor létrejön ez a kor, az állam és a vallás összeszövődésével, a római birodalom romjain létrejön egy új államalakulat, a feudalizmus, a feudális piramis. Ugye a piramis tetején a császár és a pápa szövetségével, és a 4. és 6. század között, amikor megtörtént ez a fordulat, ez egy külön szín, ez egy külön színjelzés, a 6. századtól egészen hosszú időszakig, tulajdonképpen a Biblia a 18. századig számítja ezt a hosszú időszakot, a múlt alkalommal is tettem erre utalást, mint egy 13 évszázadként. Ebben a hosszú időszakban mi volt a jellegzetes a történelemre? A jellegzetes az volt, hogy a föld negyedrészén ártanak fegyverrel, éhséggel, halállal és a földnek fenevadai által. Középkor tele van háborúskodásokkal, nemesek, oligarchák, királyok, nemzetek egymás közötti borzalmas csetepataival, egy 100 éves háború, 30 éves háború, amit akar az ember, borzalmas éhségek követik ezeket a háborúságokat, ugye a középkorban iszonyú nagy embertömegek halnak meg, ahogy hát a háborúnál várható is, halállal, tehát jön a fegyver, éhség, halál, és milyen megdöbbent, hogy a földnek fenevadai által, hát ezt meg most miért említi, mert hát tudjuk a középkorról, hogy amikor már a pest is, meg a kolera is végzett a nagy embertömegekkel, akkor a vadállatok is bemerészkedtek a városokba és falvakba, és hát olyan hiéna módjára tökéletes pusztítást végeztek, felfalták az embereket. A középkor egy iszonyatos történelme az emberiségnek. Valóban, ugye az egyik történész mondta, a középkorban az emberiséget egy gutaütés érte, a gondolkodásban. Leálltak a tudományok fejlődése, gúzsba kötöttek mindent, üldözték a másképp gondolkodókat. Aki az államhatalommal és a vallás által alátámasztott ideológiával nem értett egyet, kíméletlenül kivégezték. Máig se tudjuk, hogy az inkvizíció következtében hány 10 millió ember veszítette az életét. Pedig nagy statisztika korában élünk, minden statisztikákban akarnak ma mondani, de ezt nem lehet kideríteni, hogy hány 10 vagy akár 100 millió emberről lehetne beszélni. És itt egy érdekes dolog van. A negyedik lovassal lezárul a lovasok sora. Ezután már nem jön ki egy ötödik lovas. Ezután már jelzi a profécia, hogy itt a párhuzam már nem áll annyira a 7 levéllel. A negyedik levél és a negyedik lovasig teljes volt a párhuzam. De most egy nagyon érdekes dolog jön az ötödik pecséttel. Nem tudom, hogy Sánta Ferenc gondolta erre, amikor az ötödik pecsét címet adta a kisregényének, de az ötödik pecséttel valami nagyon rémisztő dolog történik, és ez a következő. És mikor felnyitotta az ötödik pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak lelkeit, akik megölettek az Isten beszédéért és a bizonságtételéért, melyet kaptak. És kiáltottak nagy szóval mondván: Uram, te szent és igaz, meddig nem ítélsz még, és nem állasz bosszút, szó szerint nem szolgáltatsz igazságot, ami vérünkért azokon, akik e földön laknak. Akkor adatának azoknak egyenként fehér ruhák, és mondatott nékik, hogy még egy kevés ideig nyugodjanak, amíg beteljesedik mind az ő szolgatársaiknak, mind az ő atyukfiúknak száma, akiknek meg kell öletniük, amint ők is megölettek. Mi ez a megdöbbentő vonás? A megdöbbentő vonás az, hogy az ötödik pecsétnél topzódik leginkább a gonoszság. Itt beszél a Szentírás arról, hogy emberek óriási tömegeit ölik meg. Mikor ölték meg a középkorban emberek legnagyobb tömegeit? És mikor ölték meg főleg a hitükért, a meggyőződésükért emberek legnagyobb tömegeit? Nos, hát nem a középkornak az elején, nem is a középkornak a derekán, mondjuk az inkvizíció igazából a 13. századtól jön nagy arányú mozgásba, hanem a középkornak a leghevesebb üldözése a 16. és a 17., sőt tulajdonképpen még a 18. században voltak. Ugye a 16. században a reformáció kezdi visszaállítani a Biblia és a hit tekintélyét, kezd megtisztulást hozni a kereszténység sorain belül. A 16. századtól óriási üldözések veszik kezdetüket a reformált, a gondolkodásukban, életvitelükben, az új vallás mellé állt emberekkel szemben. 1572-ben a Szentbertalan éjszaka több tízezer protestáns életét követeli egy éjszaka leforgás alatt. 1655-ben a valdenseknek egy utolsó nagy hírtó hadjárat, amit ellenük vezettek Rómából, szinte az egész valdens közösséget kiirtja az mai Észak-Olaszország területén. De még a 18. században is olyan borzalmas népírtó rendelkezéseket foganatosítottak, hogy valóban ez az ötödik pecsét látomása illik csak erre. Ugye nagyon sokan félreértik persze ezt a látomást, amikor azt hiszik, hogy ezt konkrétan kell érteni, hogy az oltár alatt levő lelkek kiáltanak. Ugye a jeruzsálemi templom előtt, amikor áldozatokat mutattak be a zsidók, az oltár alatt, ahogy ugye az oltáron kellett a bárány áldozatot megölni, de hogy ott hát ne legyen vérszag, meg ne legyen egy borzalmas hát látvány, az oltár alatt ki volt képezve egy csatorna, ami a vért elszállította. És erre utal ez a kép, hogy ahogy a bárányokat is, az ártatlan bárányokat ölték ott az oltáron, jön egy történelmi időszak, amikor ártatlanokat és hitükben igazán keresztény embereket ölnek, halomra ölnek, és az, hogy a vér kiált, az pedig a Bibliánk negyedik fejezetétől fogva egy nagy jelkép, hiszen Isten is ezt mondja Kainnak, amikor megöli Ábelt, hogy mit cselekedtél, a te atyád fiának vére kiált én hozzám a földről. Tehát tulajdonképpen a Bibliában az égbe kiáltó bűn kifejezés, vagy hogy a vér kiált a földre, ez is egy jelképes kifejezés, a legiszonyatosabb bűnöknek a kifejezésére szolgál ez a jelkép. Mi a legiszonyatosabb bűn a Biblia szerint? Az ártatlanok és a hitükben kitartó embereknek a megölése. Ez a legiszonyatosabb. Ugye ártatlanok a gyermekek is, az is borzalmas, amikor gyermekeket ölnek halomra, de olyan felnőtteknek a megölése, akik ártatlanok is, abban a bűnben, amivel vádolják őket, és hát a meggyőződésükért tűrik ezt. Szóval ez ennél borzalmasabb dolog nincsen a történelemben. A vallás nevében az a más hiten lévőket, vagy a Krisztushoz ragaszkodóknak a kiirtása, ez az, ami a legborzalmasabb, és aminek a tömeges elterjedése fogja majd kivívni Jézus második eljövetelét a történelem végén. Itt ez még nem volt az egész földre kiterjedt, holott nagyon sok embert érint, tehát nagyon sok millió és tízmillió embert érintett. A földi történelem végén sajnos az fog bekövetkezni, ami a középkornak a végén is, és mindig fedezzük fel ezt, hogy a történelmi szakaszok végén a legborzalmasabb a történelem. Én szoktam ezt mondani egy egyszerű hasonlattal, mint a második világháborúnak is a vége volt a legborzalmasabb. Amikor már eldőlt a csata, akkor a vesztes fél semmit nem sajnált. Amikor már a reformáció áttörte azt a szörnyű sötétséget, ami volt a középkor, akkor a középkori hatalom, az állam és az egyház mindent összefogott. És akkor a legnagyobb düvel támadt azok ellen, akik Krisztushoz ragaszkodtak. És akkor, amikor a földi történelem végén is nyilvánvaló lesz az, hogy ezt a földet emberi eszközzel nem lehet megmenteni, és az embereknek minden fáradozása kudarcba fullad, kik ellen fognak fordulni, ahelyett, hogy a saját hibájukra mutatnának rá és azt bánnák meg, ahelyett azok ellen fordulnak szerte a világon, akik hűségesek az Isten parancsolataihoz és a Krisztus hitéhez, és azokat kívánják kiirtani. Ez fogja Jézus második eljövetelét, hogy úgy mondjam, kikényszeríteni. Ez fog utat készíteni Jézus második eljövetelének. Hogy azért mennyire borzalmas volt ez az időszak, egy nagyon rövid verset itt is hallgassunk meg. Mindannyian ismerjük Miltonnak a nevét, az elveszett paradicsom szerzőjének a nevét, akinek van egy rövid szonettje, a Piemonti vérengzésre címmel. Ugye Milton a 17. században élt, és a 17. században Anglia, amely a világ vezető állama volt már, az egész Angliát megrendítette Cromwellnek a döntése, hogy elküld valakit oda a Piemonti völgyekbe, és a Piemonti völgyekben, amit láttak az angolok, amit tapasztaltak, hogy az Isten neve alatt pápai csapatok, magukat kereszténynek valló csapatok, valdens gyerekeket odavágtak a sziklákhoz, kiirtottak családokat, kipusztítottak embereket, és ez már egy hosszú sorozatnak egy végső láncszeme, de hát a 17. században erre már felfigyeltek, hogy akkor már kezdett lenni sajtó, hírközlés, diplomácia, tiltakozások, és a maga részéről ez a nagyköltő a tiltakozását így fejezte ki. Magyarul a vers természetesen Milton összegyűjtött művei kötetében, Képes Géza fordításában olvasható. Ez hangzik fel most.
John Milton a Piemonti vérengzésre, Képes Géza fordítása. Uram! Bosszúr meg szentjeid, kiket az alpesek haván kardélre hánytak. Torold meg mind a vértanút, ahán csak harcolva melletted vallott hitet. Nyögésükre maradhat és süket a fül. Szelíd nyáját az őskarámnak szétszórta a piemonti vadállat. Zúdult le nős gyerek. Hörgésüket a völgy a szirtre dobta, az pedig tovább az égre. Ennyi vért se látott Itália, hol még pöffeszkedik a sarnok. Ám a drága vértől ázott mező szabadságot terem meg itt, s megtörik rajt a babiloni át.
Kedves hallgatók, ezután már az utolsó két pecsét felnyitása jön, és a hatodik pecsét felnyitásában már a mi mostani korunkat ismerhetjük fel. Mielőtt felolvasnám ezt, hadd magyarázzam. Azért mondtam, hogy a hatodik pecsét felnyitásában már a mostani kort ismerhetjük fel, mert a hatodik pecsét a 18. századtól egészen, azért kérdőjelet teszek, nem írok ilyesmit ide, hogy 20. század vagy eféle tart. Azért mondtam, hogy mégis a mikorunkról szól, mert az utolsó, a hetedik pecsét, ami majd a Jelenések könyve 8. fejezet első versében kerül felnyitásra, hiszen mondtam, hogy a 6. és a 7. pecsét között van egy közbeékelés. Tehát a 6. pecsét után nem jön rögtön a 7. pecsét. Itt van a közbeékelés az elpecsételésről, és hogy befejeződik az elpecsételés, amikor felnyitotta a 7. pecsétet, lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Ezzel a Biblia a legközelebb megy a világtörténelmünk lezárulásáig. Napokban adja meg a világtörténelm lezárulását. A 7. pecsétet, amikor feltöri Jézus Krisztus, akkor a földi történelmnek napjai vannak. Mert a fél óra az a napnak, ugye, 24 órából áll a nap, a fél óra az 48-ad része. Egy évben a Biblia szerint, ugye a Biblia 360 napos évekkel számol, a 360-ban a 48, mindenki elvégezheti a számtani műveletet, 7 és félszer van meg. A bibliai profétai napév elv szerint a 7. pecsét feltörésekor 7 és fél nap van. Nagyon különösnek tarthatjuk ezt a proféciát, ami arra utal rá, hogy valóban a világunknak a napjai azok kronometrikusan megszámlálhatóak. Tehát ez nem úgy van, hogy majd egyszer, ki tudja, majd millió évek, vagy százezer év után, vagy ezer év, vagy esetleg évszázadok után. Nem. A Biblia közel megy, és azt mondja, hogy van olyan kis időszak, amikor felnyitja Jézus a pecsétet, nagy csendesség lesz a mennyben, mint egy fél óráig. Miért mondom azt, hogy a világ történetéből 7,5 nap van akkor már hátra? Mert amikor csendesség van a mennyben, a Jelenések könyve 15. fejezetéből tudjuk, azért van csendesség a mennyben, mert Jézus Krisztus közbenjáró szolgálata befejeződött, és angyalseregek kíséretével elindult a földre. Tehát a mennyben csend van, nincs már senki a mennyben. Nincs emberért való közbenjárás, mindenkinek az élete eldőlt, még folyik a földi történelem napokig, de Jézus már érkezik, és amíg Jézus érkezik és vissza nem tér a mennybe, az az a pár nap, amit a 7. pecsét megjelöl. Ez a földi történelemben a 7 csapás időszaka, amit majd a 10. vázat proféciában látunk. A 7 csapás időszakában nincs emberért való közbenjárás. A 7 csapás időszakában vannak elpecsételt, oltalom alá helyezett emberek, és vannak a csapásoknak önmagukat kiszolgáltatott emberek. Na most, hogyha ilyen közel megy a 7. pecsét a földi történelmünk befejezéséig, akkor azért mondtam, hogy a 6. pecsét mi rólunk szól, mert a 6. pecsét felnyitásától egészen a 7. pecsétig ez az a korszak, amelyben élünk. Azt tudjuk, hogy elhagytuk már a korszak kezdetét, mert ez valóban a 18. században nyúlik vissza. Azt nem tudjuk, hogy a korszakunk meddig tart, de ameddig tart, és utána a 7. pecsét felnyitása történik, akkor az emberiségnek már csak napjai vannak hátra. Tulajdonképp így is lehetne beszélni a mi mai korunkról, hogy a mi korunk az, amelyben van még bizonyos értelemben történelmi idő, de ez nagyon gyorsan a vége felé siet, és utána már nincs történelmi idő, elfogy a történelmi, napok vannak hátra, vége van, a világ ideje befejeződik. Ha elgondolkozunk egy kicsit, akkor utána eszünkbe juthat, hogy itt a történetírás körülbelül hasonlót mond. Az emberi történelemkönyvek azt mondják, hogy volt ókor, van középkor, aztán újkor. Mostani korra mit tudnak mondani? Legújabb kor? A legújabb kor után már nem jön semmi. Mint egy önkéntelenül az emberi történelem, történetírás is valahogy nem tud már mit kezdeni az idővel. Annyira végfelé siet minden, és ezt a napjaink felgyorsulásában és főleg az erkölcsi értékeknek a szétzilálódásában, az emberiség összetarthatóságának a hiányában érezzük. Nagyon sok ember teszi fel a kérdést, hogy hova vezet ez? Milyen vége lesz ennek? Ezt érzékelteti itt a 7 pecsétes látomásban Jézus Krisztus is, de most már hadd olvassam a 6. pecsét feltörését. Azután láttam, mikor a 6. pecsétet fölnyitotta, és íme nagy földindulás lőn. és a nap feketévé lőn, mint a szőrzsák, és a hold egészen olyan lőn, mint a vér. És az ég csillagai a földre hullottak, míg éppen a fügefa hullatja éretlen gyümölcseit, mikor nagy szél rázza. És az ég eltakarodott, mint mikor a papírtekercset összegöngyörítik, és minden hegy és sziget helyéből elmozdítatott. És a földnek királya, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejtették magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba. És mondták a hegyeknek és a kősziklágnak: essetek mi reánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának a ma nagy napja, és kiállhat meg. Tényleg jól idéztem az előbb, hogy emberek milyen kérdéseket tesznek fel. Hát itt is azt mondja a prófécia, ezt nem hívő emberek teszik fel ezeket a kérdéseket. A földnek vezérei, hatalmasai, gazdag emberek, akik ugyan elrejtőznek, mert érzik azt, hogy nem változott meg az életük, és nem élnek az Isten törvényei szerint, de annak a tudatában vannak, hogy mindennek vége elérkezett. Közel van a bárány haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Kedves hallgatók, a Biblia azt mondja, hogy a 18. századtól kezdődően, amikor nagyon nagy természeti jelek következtek be, 1755-ös lisszaboni földrengés, tulajdonképpen Grönlandtól Afrikáig a fél földgolyó megmozdult. Azért gondoljuk meg, hogy mi ez. El lehet olvasni a Schneidernek a Városok úrtól utópiáig című könyvében, hogy milyen páni félelem vett erőt az emberiségen. Elhangzott itt az előadás sorozataink keretén belül, most nem akarom felidézni, mert egy nagyon hosszú vers, de el lehet olvasni a francia felvilágosodás morálfilozófiája című kötetben Voltairenek az 1756-os versét, vers a lisszaboni földrengésről. Ez a lisszaboni földrengés az egész világot megrázta, nem csak szó szerint, hanem a gondolkodásban is, hogy mennyire törékeny ez a föld, mi lesz ennek a földnek a végső kimenetele, nem is szólva aztán a múlt század elejé napelsötétedésről, csillaghullásról, amelyről viszont az itt is kapható Korszakok nyomában című könyvben tetszenek olvasni korabeli szerző tollából. Elindul az emberiség történelme a 18. században borzalmas természeti katasztrófákkal, mint hogyha valaki megrázná a földet. Elindul az emberiség történelme borzalmas társadalmi katasztrófákkal, francia forradalom és annak következményei. Egyre nyílik az olló az emberiség történelmében a gazdagok és a szegények között. Mind a mai napig tart, amikor észak és dél, kelet és nyugatnak a különválásáról beszélnek, és ennek nyilvánvaló bizonyságai vannak. Az egész emberi történelemben a természet és a társadalom eresztéke is meglazulnak, és a történelem tényleg olyan, mint az Ézsaiás 24. fejezetében jelképként állított kaiba. Jön a szél, és kezd a kaiba megrendülni, és nem tudni, hogy mikor omlik össze. Vagy olyan, mint a részeg ember, aki tántorog, és nem tudja, hogy mikor vágódik el, és nem kél fel soha többi, ahogy Ézsaiás 24. fejezete mondja. Nagyon megdöbbentő dolog ez. Fogunk erről a következő három alkalommal beszélni, hogy a Biblia milyen szempontból mondja azt, hogy tényleg ez az utolsó történelmi korszak, amelyben most vagyunk. Ezután már olyan korszak nem jön, mint ahogy itt láttunk 4-5 korszakot. Ez az utolsó, ez a 6. történelmi korszak, ami után a 7. pecsétet, amikor Jézus felbontja, akkor lő nagy csendesség a mennyben, mégpedig mintegy fél óráig. Kedves hallgatók, itt következik a nagy kérdés, amit előre jeleztem az előadás elején, hogy ezt a legutolsó 12. előadásban szeretném majd részletesen kifejteni. Mi kell ahhoz, hogy a természet és a társadalom megrendülésének a korában emberek megálljanak? Így is kérdezhetném, mi emberek megálljunk. Amikor a természeti világ és a nemzetek, országok életének, megrendülésének korában hogyan lehet megállni és hogyan lehet elfogadást találni a bárány előtt? A megöletett bárányról olvastunk a bevezető látomásban. Itt meg a bárány haragjáról olvasunk. Nem különös? Ne felejtsük el Jézus Krisztusról ezt a két kifejezést. Jézus a tökéletes szeretet és a tökéletes áldozat, aki nem sajnálta az életét, az isteni életét senki emberért. De Jézus Krisztus, amikor másodszor eljön, akkor majd számon kéri azt, hogy vajon az ő áldozatának megfelelően ki élt, vagy ki élt vissza a szeretetével és a bizalmával. Igen, lesz a bárány haragjának ideje. A bárány haragjának ideje. Az oroszlán haragját el tudjuk képzelni, ugye, mert hát az oroszlán vicsorog, és az ráront az áldozatára. De hogy az emberi világban is olyan megrendítő, amikor egy szelíd ember egyszerre csak haragudni kezd. Akitől addig azt nem láttuk, nem tapasztaltuk. Az emberi történelem végén Jézus Krisztus azt mondja, hogy mindenki számára biztosít lehetőséget, különös lehetőséget, amit az 5. vázlat proféciában ő maga mondott ki. Hogyan is mondta a Máté Evangélium a 24. fejezet 14. versében? Amikor az egész világon bizonyságul hirdettetik az evangélium, akkor jön el a vég. Jézus biztosít, egyre több lehetőséget biztosít az embereknek a megváltozásra. Jézus a végsőkig küzd az emberiségben minden egyes emberért, hogy megváltozzék. De az az ember, aki nem változik meg, és aki nem épít, hanem rombol, aki nem a szeretet törvényét követi, hanem az önzés törvényét, hogyan menthetné meg Jézus Krisztus, és hogyan készítene neki egy új világban lakóhelyet? Jézus elmondta, hogy elmegyek néktek, hogy helyet készítsek, és majd eljövök hozzátok. De hogyan készítsen olyan embereknek lakóhelyet, akik indulatosak, sértődékenyek, gorombák, ütik a másikat, haragtartók, gyűlölködők? Ilyen embereknek Jézus nem tud lakóhelyet készíteni. Küzd értük, ma is küzd értük. De hogyha betelik a kegyelemnek a pohara, és hogyha már lezárul a lehetőségeknek a határa, akkor Jézus eljön, és a bárány haragját fogja majd megtapasztalni ez a föld. És itt érezzük jól, hogy itt valóban kell egy közbeékelt látomás. Itt a 6. pecsét lezáródik, de a 6. pecsét végén van ez a kérdés, hogy eljött a bárány haragjának nagy napja, kiállhat meg? Hát erre a kérdésre válaszolni kell. Kiállhat meg? Erre a kérdésre válaszol a Jelenések könyve 7. fejezetében az elpecsételésről szóló látomás. Az elpecsételésről szóló látomás az tulajdonképpen azt fogja majd elénk vetíteni, hogy Jézus hogyan akar oltalom alá helyezni embereket a végső válság a 7 csapás idején. Jézus hogyan fog megmenteni embereket a földi történelem nagy káosza és kataklizmája között. Az elpecsételésről szóló látomás a Bibliának egyik legdöntőbb ige szakasza, amit meg kell értenünk. És ezt a legutolsó előadáson fogom összefűzni a többi ige szakasszal, de már most is bemutatnám ennek a képzőművészeti feldolgozásait, és eközben néhány alapvető dolgot szeretnék majd megegyezni. Elkészült az előadásunknak a kísérő lapja, csak sokszorosítani nem tudtam. 2 hét múlva majd átvehető lesz. Az eddigi vázlatproféciák közül 2 híján mindegyik részletesen megírt változatát át lehet venni. Most az előadás végén van még egy 10 perc időnk, hogy a befejező képzőművészeti alkotásokról, még az elpecsételésről is pár szót ejtsünk. De 4 hét múlva már 5 órakor és 7 órakor a Benczúr utcában. Tehát 4 hét múlva és 6 hét múlva a Benczúr utcában. Egy angol miniatúra a középkorból, a 4. fejezet első versének a bemutatása, szó szerinti bemutatása, tehát hogy János apostol látomás formájában a mennybe ragadtatik, ugye alul Pátmosz szigetének a dombjai és egy létrán, ahogy a kitárt mennybe egy angyal vezeti be, ugye a középkori felfogás szerint. Az egyik legrégebbi, sőt legrégebbi Trevi miniatúra a 4.-5. századból való Franciaországból a lovas látomás, illetve fölötte a megöletett bárány a bevezető látomás középpontjában. Ez a Jelenések könyve sorozatok közül az első Franciaországban maradt fenn, és a középütt ugye egy angyal, aki a babérkoszorút adja, a győzelmi babérkoszorút adja, az első lovasnak, tehát a fehér lovasnak. Ugyanez a 15. századból, a Flamand miniatúra sorozatból, ez is egy Jelenések könyve sorozat. Baloldalt János apostol, hogy felmegy a mennybe, és itt már a bevezető látomás, a megnyílt könyvecske. Hát aztán a könyvet könyvnek ábrázolják a középkorban, nem papírtekercsnek, ez a lényegen nem változtak. Fönt, ahogy elveszi a könyvnek a könyvet az atyától, és lent, ahogy már kinyitja a könyvet Jézus Krisztus. Természetesen itt szó szerint ábrázolnak mindent, tehát nem Jézust ábrázolnak, hanem bárányt ábrázolnak, tehát szó szerint veszik a bibliai jelképeket. Ugyanez 1498-ból Dürer Fametszet sorozatából a mennyei látomást látjuk fönt, az atya a királyi székben ül, és körben-körben a 24 vén, és előtérben János apostol, ahogy egyel a vének közül beszélget. Lent pedig Pátmosz szigete Dürer Fametszetén. Ugyanez az első illusztrált Luther Bibliából Lukasz Cranachnak a metszete, ez talán még impozánsabb, ahogy Isten királyi székéhez oda megy a bárány, és a könyvet kinyitja, a hét lánga az isteni szentlélek jelképe, a négy élőlény ott van közvetlenül a trónszék mellett, tehát az atya, fiú, szentlélek és a négy kérub, körben-körben a 24 vén, és itt középütt pedig János apostol, aki szemlélője ennek a jelenetnek. Lukasz Cranach metszete volt. Aztán szokták ábrázolni külön is ezeket a presbitereket vagy véneket a középkori miniatúrákban. Mehetünk tovább. És szokták a megöletett bárányt is ábrázolni külön a kereszten lobogó eklézsia zászlajával, amelybe szintén egy piros kereszt van mintázva. És erre mondtam azt, hogy sokszor így ábrázolják, hogy a megöletett bárány, akinek a testéből éppen folyik a vér. Aztán a későbbi ábrázolások, mint Dürernek a híres Szent Háromság ábrázolása, már egy kicsit elszakadva a konkrét jelenések könyvebeli szövegtől, az atyát mutatja, ahogy fogja a keresztet, Krisztus keresztjében mutatja meg a világnak azt, hogy ő valóban meg akarja menteni a világot, meg akarta és meg akarja menteni a világot, és akik hittek benne, azok csatlakoznak hozzá, és lesznek az üdvözültek. Hans Memling, ez egyik legjobb ábrázolása jelenések könyvének, 15. század végi táblakép, egy triptihonnak a középső darabja, bal oldalt látunk is a másikból egy részletet, de nekünk a középső rész a fontos, ott is János apostol, hogy Pátmosz szigetén ül, ugye egy látomás állapotában, amit az arc és a szem rendkívül jól kifejez. A hét levelet nem lehetett ábrázolni, mert azt nem lehet a képzőművészet nyelvére lefordítani, de a pecsét látomást itt ábrázolja ezen az első földsávon, a fehér, a tűzvörös, a fekete, a halott sárga lovas, és utána már a földi történelem vége, amikor a gazdag emberek bebújnak a sziklák hasadékaiba, elbújnak Krisztus elől. Tehát nem arról van szó, hogy bárki ne tudna Krisztus második eljöveteléről, ezt mindenki tud erről, meg tudni fog erről főleg. De azok, akik nem változtak meg az életükben, hanem továbbra is űzték a maguk gonoszságait, azokon rémület vesz erőt, és próbálnak elmenekülni, hát nevetséges mondjuk sziklákba elmenekülni egy kozmikus megjelenés elől. Azután Memling itt ábrázolja majd a trombita szó látomás bevezető látomását, és itt pedig a negyedik látomás sorozatnak a 12. fejezettől fogva kezdődő sorozatát. Menjünk talán közelebb. Ez a kinagyítás. Rendkívül szép ábrázolás, és itt pontosan értette a festő azt, amit a színek akarnak jelezni, tehát a gyönyörű szép fehér lovas az íjával, a koronájával, az üldözéseket elhozó tűzvörös lovas, itt a mérleget a kezében tartó fekete lovas, és a halott sárga lovas, amelynek a nyomában egy ilyen irtózatos, hát ugye a pokol, a sír szó szerint jár a nyomában, tehát az első négy lovasnak a bemutatása, és jelzi ez a földsáv ábrázolás is, hogy ő, a festő megértett, hogy itt egy időbeli dologról van szó. Általában nem ezt szokták az emberek elé tenni ezt az ábrázolást, hanem Dürernek a metszetét, amelyről látni fogjuk, hogy Dürer itt ezt nem értette meg, mert Dürernél a négy lovas egyszerre jön ki, ami nem jogosult, mert itt egymás utániság, tehát a történelmi egymás utániságról van szó. Hát itt egy még közelebbi kinagyítás, ez a fehér lovas, tehát az őskereszténységnek a jelképe. Ezt aztán a középkorban mások is ábrázolták, például az anzsélyi fali kárpitról vegyük ki csak ezt a jelenetet, és aztán a többi lovast is az anzsélyi fali kárpitról már, amiről nekem adatot készítenem így felvételeket. És a következő spanyol ábrázolás, a középkorban nagyon sokszor a négy lovast együtt ábrázolták, felemás módon, ugye, mert egymás után kettőt, és tehát így, hogy a fehér vörös, aztán fekete és halott sárga, különböző beállítások vannak, a memlengét egyik sem éri el. Ez például a lovasok ábrázolása, sőt, még az ötödik fecsét is rajta van a Párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött flamand fali kárpiton. Tehát itt látható a fehér, itt a vörös, itt a fekete, itt a halott sárga, és itt az ötödik, tehát itt egy kis összevisszaság van, ami jelzi, hogy maradéktalanul persze ezeket a proféciákat nem értették meg a középkorban, legalábbis a művészek. A híres Dürer ábrázolás itt van előttünk, tehát itt egy frontvonalba jönnek ki ezek a lovasok. Jobbra fönt van a fehér, utána a nagy karddal a vörös, nyilván itt színeket nem lehetett ábrázolni, a harmadik a mérleg van a kezében, a fekete, és itt negyedik ez a halott sárga, és az emberek iszonyatos öldöklése, tehát azt viszont felfedezték, hogy a negyedikhez kapcsolódik szorosan az ötödik pecsét felnyitása. Ezt szokták általában bemutatni Dürernek a metszetét, hogy látjuk, Hans Memling ábrázolása sokkal tökéletesebb. Lukács Cranach metszete a Luther Bibliából, itt is azt látjuk, hogy olyan nagy az összevisszaság, hogy tulajdonképpen nem tudunk így rendet teremteni az egymás utániságban. Ugye baloldalt kezdi a sort, utána a hatalmas kard, a mérleg, tehát ezek a rekvizitumok, meg a halál kaszája itt azonosítja a lovasokat. A kísérő lapunkon különben benne lesz minden. Cornelius ábrázolása a 19. század elején, a romantika korában is ábrázolják, de akkor már egy ilyen kaotikus összevisszaságban ezeket a lovasokat, nem törődve a bibliai azonosításokkal. És itt következik a hatodik pecsét. A hatodik pecsét felnyitásakor, ahogy Dürer bemutatja, bal oldalt ugye a nap megrendülése, jobb oldalt a hold, ugye a csillagok lezuhanása, az emberek megrémülnek, az egész földi világ felfordul. Hát igen, az elmúlt két évszázadban alaposan felfordult a földi világ, és ennek az okait is majd meg fogjuk látni, hogy mi miért volt. De az biztos, hogy ez egy történelmi időszak. A középkor utáni polgári forradalmak és a nemzetállamoknak az egymás ellen való küzdelme mind a mai napig olyan anarchiát hozott létre a világtörténelemben, ami valóban, ahogy szokták mondani a történészek is, áttekinthetetlen. Sokan azért menekülnek a régi korokba, mert ott pontosan meg lehet húzni a határokat. Nagyon fontos szerepe van a mennyei látomásnak itt Dürernél, és hát ezt nem hangsúlyoztam abból a szempontból is, hogy ebben a nagy káoszban, ebben a nagy rendetlenségben viszont Isten kezében tartja a dolgokat. Minden a mennyből indul ki, és minden a menny ellenőrzésével történik. És angol festők múlt század végi közveti ábrázolásai mutatják, hogy ennél a hatodik pecsétnél sokan időztek, mert a természet és a társadalmi világ megrendülése ihletett sokakat arra, hogy ezt a hatodik pecsétet ábrázolják. És aztán újra visszamegyünk a legősibb 4.-5. századi miniatúrához. Vajon ez mit jelölhet, mit ábrázolhat? Angyalok tartják vissza a föld négy szélén a szeleket, a pusztító szeleket. Ha a világtörténelmünk sodrását az Isten nem fékezné, már régen vége lett volna mindennek. De Isten fékezi a gonoszság erőit, így kezdődik az elpecsételésről szóló látomás. És azért fékezi Isten a gonoszság erőit, mert míg el nem pecsételi az ő szolgáit a homlokukon, addig nem jön el Jézus. Ameddig oltalom alá nem helyezi az embereket, addig nem jön el. Itt van a flamand miniatúrán is középütt a föld, a négy angyal fogja a szeleket, és addig nem engedi, hogy ártó szelek fújjanak a földre, magyarul, hogy az egész földi történelem véget ne érjen, mert a hét csapás azért abba jócskán belejátszanak az emberek is, hogy rázúdul a földi mindenségre, de ezt angyalok még fékezik, hogy még el lehessen pecsételni az igazán élni vágyó embereket. Az elpecsételés Dürer ábrázolásán, tehát előtérben az angyalok, itt baloldalt látjuk, hogy tartják vissza a szeleket, ott fújnak ezek a pusztító szelek, tartják vissza, és itt elpecsételik. Ugye középkori felfogás szerint, ugye meg szó szerint ábrázolja itt is, hogy pecsétet rak a homlokukra. A pecsét, a bélyeg jelkép a Bibliában, majd meglátjuk, hogy egész pontosan minek a jelképe. Ugyanez a Luther Bibliában a mennyei seregek már pálmaágakkal a kezükben a végső lebonyolításra készek, amikor itt vannak ezek a négy szélén a földnek angyalok tartják vissza a szeleket, és itt van az elpecsételés, a választottak, az igazán hívő emberek oltalom alá helyezése Jézus második eljövetele előtt közvetlenül. Van persze, kitalálhatjuk, hogy ki lehet a szerző, mert a Szépművészeti Múzeumban is sok képe függ, El Greco, aki mint egy extatikus látomást állítja elénk az elpecsételésnél, egy másik jelkép a fehér ruhákba öltözés. Meglátjuk majd, hogy ez minek a jelképe, és mit jelent az, hogy ruhákat ajánl az Isten. A ruha ugye a megváltozott jellemnek a jelképe, tehát teljesen mássá lett emberek, akik nem csak a gondolkodásukban változnak meg, vagyis térnek meg, ugye a megtérés a gondolkodásmód megváltozása, hanem a magatartásukban, a jellemükben is, és ezt jelképezi a ruha, hogy teljesen más ruhába öltöznek. És befejezésül, mint egy előretekintésül a végső győzelem felé, a Jelenések könyve 7. fejezetének, tehát az elpecsételésnek a pár darabja a Bibliában a 14. fejezet. A 14. fejezet kezdődik úgy, hogy János apostol látja a bárányt a Sion hegyén, ugyanaz a megöletett bárány, mint a 5. fejezetben, és körülötte az a bizonyos 144 ezer, akik fehér ruhákba vannak öltözve, és a kezükben pálmaágak. Az üdvösség várományosai, az örök élet várományosai. De vajon, hogy lehet az ember az örök élet várományosa azok között, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét? Ugyanennek a kifejeződése a Lukas Cranach metszetén, szintén a Luther Bibliából, hogy elhangzik a 14. fejezet végén, hogy eresszétek neki a sarlót, mert a föld aratnivalója megérett. Ugye az aratás mindig a világ végének a jelképe. Jézus jön a mennyei angyalokkal, hogy egybegyűjtse az igazakat. Itt van az igazak egybegyűjtése, tehát az aratás, tehát a gabona egybegyűjtése. És itt van egy hosszabb idővel azután, amit itt nem fejez ki ez a metszet, a kádban a szőlőnek a kitaposása, és ez a kitaposott lé, ez végig szalad több-több futamatnyira. A Biblia az aratással és a szürettel két nagy üdvtörténeti korszakot jelképez. Az aratás a történelmünk lezárulása, az igazak egybegyűjtése. Utána következik az ítélet folytatása, az úgynevezett ezeréves ítélet, mely után feltámadnak azok is, akik nem kaphatnak polgárjogot az életre. Az ő életük megsemmisül ugyanúgy, mint ahogy kijön a szőlőfürtökből a szőlőlé, és elfolyik, olyanok lesznek, mintha nem is lettek volna. Örök élet és elveszés. Hogy Jézus is mondta, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisző benne, az el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen. A két lehetőség. Ezt a régi festők is nagyon szépen kifejezték, hogy két lehetőség van minden ember előtt. Vagy egybegyűjtetik és örök életre jut, vagy pedig, aki az életben nem arra használta a napjait, hogy megjobbuljon, hogy tiszta ruhát öltsön, az elveszik mindenestül az élete összes lehetőségével együtt. Köszönjük szépen a figyelmet, két hét múlva, tehát ugyanitt a trombita szólátomás kerül sorra.